Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az erdélyi főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délben is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az erdélyi főnemesség szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Történelmünkben számos esetben találunk olyan főnemesi családokat, amelyek Magyarországról származtak át Erdélybe, illetve olyan erdélyi családokat, amelyek mindkét haza történetében kiemelkedő szerepet játszottak. A csákiak mindkét régió történetét meghatározták. Politikusok, külügy, hadügy, kultuszminiszterek, főpapok. A Jósikák egyik legrégebbi erdélyi családunk. A történelmi magyar regény megteremtésétől egészen az Országos Magyar Párt megalapításáig Erdély történelmének meghatározó eseményeinél ott találjuk a család tagjait. Mai témánk a csákiak és a Jósikák.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk, akit már hónapok óta minden szombaton hallanak, dr. Kálmán Attila történész, akit köszöntünk az erdélyi főnemesség mikrofonjai előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy most is itt van.
Köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek, köszöntöm a szerkesztő urat és minden kedves hallgatót. A mai adásban tehát két családot fogunk bemutatni, úgy, ahogy ígértük. A csákiak a 13. századdal kezdődően a magyar történelem szereplői, és hát az egyik kiterjedt magyar család, amelynek birtokai Erdélytől egészen Szepesvár megyéig terjedtek. Ha nem is erdélyi származású család, a történelem folyamán több tagjuk került Erdéllyel kapcsolatban, illetve voltak a családnak erdélyi ágai. A Jósikák a 16. században lépnek a történelem színpadára, főleg a 19. században Erdély politikai és kulturális elitjének kiemelkedő tagjai.
Történész úr, mai témánk tehát a csákiak és a Jósikák. Beszélgetésünket kezdjük a csáki családdal.
A csáki család a zsidó nemzetségből származik, és első ismert őse az 1270-ben említett István, aki Kun László király feleségének, Anzsu Izabellának a tárnokmestere volt. A 14.-15. század fordulóján élt István szerzi meg Körösszeg és Adórján településeket, amelyek a család előneveit adják, majd egy másik István a Temes vármegyei Csák települést, és innen származik igazából a család neve is. A család történetében kiemelkedően nagy a főpapok jelenléte. Csáki Miklós 1495 és 1498 között tanult Padovában, 99-ben kinevezték szerémi püspöknek, majd pedig 1500-ban a király kinevezte csanádi püspöknek. Egy reneszánsz püspöknek tartották, aki kapcsolatban volt a humanista kor tudósaival, és a Dózsa Györgyféle parasztfelkelés idején a püspök által vezetett csapatok 1514. május 23-án összecsaptak a Dózsa György alvezére által, Palog István által vezetett csapatokkal, akik vereséget szenvedtek. Viszont Nagylaknál később Dózsa aratott győzelmet Csáki felett, és kivégeztette a főpapot. Majd meg kell említeni Csáki Imrét, aki Kassán tanult, és később a bécsi Pázmáneumban folytatta a tanulmányait. 1693-ban pappá szentelték, majd kettő évet, tehát 1693 és 95 között Rómában folytatta a tanulmányait, és 1696-ban visszakerült Kassára, ahol plébánosnak nevezték ki. Na most 1699-el kezdődően főleg Bécsben tevékenykedett, 1701-től magyar királyi udvari alkancellár, 1702-ben pedig esztergomi kanonok, és ugyancsak 1702-ben kinevezik nagyváradi püspöknek. Na most már a Rákóczi szabadságharc idején végig megmarad a király hűségén, 1710-ben kinevezik kalocsai érseknek is, ugyanakkor megtartotta a váradi püspöki székét is. 1717-ben bíboros lett, művelt főpapnak tartották, aki magyarul levelezett, zenekar tartott, képtárat és könyvtárat alapított, és nagy szerepet játszott abban, hogy a Magyar Országgyűlés végül megszavazta Habsburgok nőági örökösödését. Még meg kell említeni gróf Csáky Miklóst, ugyancsak a 18. századból. Ő Bécsben és Rómában tanult, pontosabban a Collegium Germanicum Hungaricumban. 1737-ben nevezték ki váradi püspöknek, és 1747-ben kalocsai érseknek. 1751-ben esztergomi érsek lett, tehát Magyarország herceg primása. 1757-ben bekövetkezett haláláig. Van még egy főpapa családban, Csáky Károly, őt 1900-ban nevezték ki váci püspöknek, és Váci püspök volt egészen 1919-ig. Ugyanakkor meg kell említeni még azt is, hogy a család 1560-ban már grófi rangot kapott, és ezt a grófi rangot később, pontosabban 1778-ban Mária Terézia uralkodás alatt megerősítették.
A kiterjedt família tagjai közül mutassuk be azokat a családtagokat, akik Erdély történetéhez kötődnek.
A család viszonylag korán került kapcsolatban Erdéllyel, és a történetet Csáky Miklóssal kell kezdeni, aki luxemburgi Zsigmond király uralkodása idején lett temesvári várnagy, sőt ezután békési, bihari, csongrádi, kevei, krasó vármegyei és zarándi ispán. De az információ, amely bennünket érdekel leginkább az az, hogy 1402 és 1403 között Marcali Miklóssal együtt lett erdélyi vajda, és hát 1403-ban csatlakozott a kanizsai család által szervezett király ellenes zendüléshez, mondjuk ennek leverése után bocsánatot nyert a hűtlenségért. 1408-ban tagja lett a királyi tanácsnak, és még elfelejtettem mondani, hogy még 1402-ben, amikor kinevezték Erdély vajdának, akkor ugyanúgy székely ispán is lett egyaránt. Később 1415-től 1426-ig újra betöltötte az Erdély vajda tisztét. Halála után pedig fia Csáky László volt egy időre erdélyi vajda. Na most a későbbiekben az Erdély fejedelemség idején meg kell említeni Csáky Istvánt, aki Bátor Zsigmond fejedelem udvarnoka volt, erdélyi főkapitány. Ő 1595-ben részt vett a havasalföldi hadjáratban a törökök ellen, és először Bátor Zsigmond híve, aztán Bátori András mellett találjuk, és később 1599 után maga Mihály vajdával is jó kapcsolatot ápolt, és támogatója is lett. Mellette harcolt 1595-ben a havasalföldi hadjárat alkalmával. Rövid idő múlva azonban szembe kerül a vajdával, és a miliszlói csatában már Mihály vajda ellen harcol, és győzelmet is arat. Giorgio Basta 1601-es erdélyi győzelmei után Csáky Magyarországra távozott. Később csatlakozik a Bocskai Istvánféle felkeléshez, de 1605-ben máig még nem tisztázott körülmények között meghal. Egy másik Csáky Istvánt kell még megemlíteni. Őt 1625-ben nevezte ki Bethlen Gábor Kolozs vármegye főispánjának. Bethlen halál után szembe kerül Bethlen Istvánnal, és a fejedelem özvegyéhez, brandenburgi Katalinhoz áll közel, akinek egyfajta jószág kormányzója is lett. Később konfliktusba kerül első Rákóczi Györggyel, ezért úgy dönt, hogy Erdélybe nem tér vissza. Később Szepes vármegye főispánja, vármegye különben, amelynek később a Csákyak örökös főispánjai lesznek, sőt még 1644-ben főtárnokmesternek is kinevezték. Az előbb említett István fia, Csáky László, őt tartják a család erdélyi ágának a megalapítójának. Apja ellensége, ugye Rákóczi György udvarába kezdte a karrierjét, megszökve az apai házból, és első apafi Mihály fejedelem idején kapitány és Doboka vármegye főispánja 1675 és 1678 között. Belekeveredett a Bildi Pálféle összeesküvésbe, ezért Konstantinápolyba menekült, ahol fogságba esett, és hát végül is válságdíjjal aztán szabadult. Ezután részt vett a 17. század végi török ellenes háborúban. És még egy Csákyt kell itt megemlíteni, Csáky Istvánt, aki 1667-ben született, 1699-ben Kolozsvár megye főispánja, a Rákóczi szabadságharc idején, 1704-ben Kolozsváron a császáriak letartóztatták, majd később szabadult és Rákóczi híve lett, majd a szabadságharc után újra betöltötte Kolozs vármegyei főispáni tisztet, és ezt végül is meg is tartotta 1720-ban bekövetkezett haláláig. Sajnos az erdélyi ágak, amiből kettő volt, az egyik már a 18. században, a másik pedig a 19. században kihaltak.
Mi történt a családdal a 20. században?
Igen, tehát úgy, ahogy említettem, az erdélyi ágak sajnos a 18-19. Században kihaltak, azonban a Magyarországon tevékenykedő csákiak közül van néhány, akinek a nevét mindenképpen meg kellene említeni, és én itt három csákit emeltem ki. Az első, akiről pár szót szeretnék szólni, az Csáki Albin. Ő 1841-ben született gróf Csáki Ágost és Prónai Ifigénia fiaként, 1867 és 1888 között Szepes vármegye főispánja, pontosabban 1876-ig volt ugye örökös főispán. 1888 és 1900 között a főrendi ház alelnöke, majd pedig ezután 1900 és 1906 között elnöke, illetve országgyűlési képviselő is volt. 1888 és 1894 között magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszterként tevékenykedett, és az ő minisztersége alatt, pontosabban 1893-ban ugye ő terjesztette be a képviselőházba az izraelita vallás egyenjogúsításáról és az állami anyakönyvezésről szóló törvényjavaslatokat. Na most az ő fia, Csáki Károly, 1873-ban született, ő a katonai karriert választotta, 1907-től a Honvéd Központi Lovasiskola tanára, 1910-ben a Honvéd Lovassági Felügyelő vezérkari főnöke, 1923-ban a Bethlen kormányban honvédelmi miniszter lett, 1924-ben altábornagy, 27-ben lovassági tábornok, és hát végül is 1929-ig volt honvédelmi miniszter, és majd ezt követően még egy rövid ideig országgyűlési képviselőként tevékenykedett, és aztán 1930-ban visszavonult a politikai élettől. És még szeretném megemlíteni Csáki Istvánt, ő 1894-ben született Csáki Zsigmond és Apáti Ilona fiaként, ő diplomata volt, a magyar delegáció titkáraként részt vett a trianoni béketárgyalásokon. 1921-ben a Vatikáni Magyar Követség titkára, 24-től 26-ig a Bukaresti Magyar Követségen tevékenykedik. 1928 és 32 között a Külügyminisztérium sajtóosztályának helyettes vezetője, és ezután vezetője. 33-tól 35-ig a madridi és a lisszaboni követségeket vezette, és hát 1938-ban nevezték ki magyar királyi külügyminiszternek, tehát többek között szerepet játszott ugye a második bécsi döntés létrejöttében, 1947. januárjában érte a halál. Azt még el kell mondani természetesen, hogy a család létezik, tehát a család tagjai napjainkban is, hát sajnos a világ különböző országaiban élnek.
A hallgatóknak mit tudunk elmondani a család épített örökségéről?
A család legfontosabb erdélyi birtoka Váralmás volt, amelyet még 1594-ben szerzett meg Csáki István, és egy rövid intermezzo után a csákiak visszaszerezték. 1634-ben másik Csáki István kapta meg, ugye aki Brandenburgi Katalin bizalmasra, szóltunk már róla, ugye ő később Magyarországra került, és megszerezte a családnak a Szepes vármegye örökös főispáni tisztét. Na most 1658-ban török-tatár csapatok pusztították el a várat, és hát ezután a család a faluba költözött, mint ahogy ez általában szokott lenni. Erről az udvarházról azonban nincs sok információnk. Na most a birtok egy rövid időre a 18. században a Bethlen család kezére került, majd pedig újra a csákiaké lett. Bethlen Rozália második férjével, Vas Sámuellel kezdték meg a létező kúria bővítését és egy monumentális istáló építését. A Bethlen Rozália és Csáki János házasságából született fiú, József, 1815 és 19 között egy új klasszicista kastélyt építetett. A család azonban az 1870-es években elvesztette birtokát, amely a római katolikus státus tulajdona lett. Ez a Csáki József által épített kastély, ez napjainkban is létezik, sajnos mára azonban mondhatjuk, hogy menthetetlen állapotba került.
Az erdélyi főnemesség második felének az elején mutassuk be a Jósika családot is.
A Jozsika család eredetéről többször felebednek a történelem során román származására vonatkozó adatok. A család tagjai ezt később határozottan elutasították és tagadták. Na most a Jozsika család első híres férfi tagja, aki Erdélyben megtelepedett, István volt. Ő Báthori Zsigmond fejedelem udvarába került, és 1595-ben a báthori ellen fellázadt Szalánci László branyicskai birtokát nyerte adományul. Ettől a pillanattól kezdve a család ugye innen írta előnevét. Jozsika Istvánnak sikerült a legmagasabb funkciót betölteni a fejedelemségbe, pontosabban kancellár lett. Később azonban Báthori szemébe gyanúba keveredett, és 1598-ban Szatmáron kivégezték. Fiai Zsigmond és Gábor később az erdélyi fejedelmek mondhatni ellenségei lettek, elsősorban Bethlen Gábor ellen harcoltak. Később a család azonban visszatelepült ugye birtokaira, erdélyi birtokaira. Család tagjai 1698-ban szereztek bárói rangot. Ettől a pillanattól kezdve 17-18. Században a család tagjai között találunk ugye dévai várkapitányokat, különböző vármegyék főispánjait, és mondhatni azt, hogy fontos a politikai funkciókat a 19. században élt családtagok töltöttek be. Ezért mindenképpen ki kell emelni báró Jozsika Jánost, aki 1809-ben lett táblai ülnök, és hát 1812-ben Hunyad vármegye főispánja, 1816-ban főkormányszéki tanácsos, 1819-ben a főkormányszék alelnöke, és hát végül is 1822-ben a főkormányszék elnöke, tehát kormányzó lett, és ezt a funkcióját egészen 1834-ig töltötte be. Na most az ő fiai közül meg kell említeni Lajost, aki tordai főispán, 1842-ben főkormányszéki tanácsos. Az 1848-as forradalom kitörésekor Dobóka vármegye főispánja. Ő az erdélyi konzervatív párt egyik vezetője, úgy 1848 előtt, mint az 1848-as eseményekkor is. Később kinevezik az 1860-as években Kolozs vármegye főispánjának is, és hát még el kell mondani, hogy Európa egyik legjobb vívójának tartották az 1830-as, 1840-es években. Az ő testvére, Jozsika Sámuel, Kolozsváron született különben 1805-ben, Kolozsváron tanult, majd később a főkormányszéknél és a bécsi kancelláriánál tevékenykedett, és ugye testvére mellett a reformkori országgyűléseken a konzervatív párt vezéregyénisége. Na most 1844-ben az erdélyi udvari kancellária alelnöke lett, majd pedig 1846-ban kinevezték erdélyi udvari kancellárnak, és ezt a hivatalát egészen 1848-ig, tehát a forradalomig töltötte be. A forradalmat ellenző magatartása ellenére a bakkorszak bírálói közé tartozott. Fontos szerepe volt az Erdélyi Múzeum Egyesület létrehozásában, amelynek megalakulásáért a család nem csak politikai befolyását vetette latba, hanem ugyanakkor fontos adományokkal is segítette az új intézményt.
A Jósika család legismertebb tagjai Jósika Miklós író és Jósika Sámuel politikus.
Báró Jozsika Miklós 1794-ben született, idősebb Jozsika Miklós és Lázár Eleonóra fiaként. Kolozsváron tanul, később elvégzi a jogakadémiát, ezután katona lesz, pontosabban a Savoyai Jenő dragonyos ezredben szolgál, Szászországban, Galíciában, Itáliában, a Napóleon ellenes háborúkban, Franciaországban állomásozik, és hát végül is 1816-ba Bécsbe kerül. Az erdélyi és magyar reformkori országgyűléseken már megjelenik, itt a reformpártot fogalmazunk így erősítette. Példaképének tartotta Veselényi Miklóst, és azt is el kell mondani, hogy Bajza és Vörösmarty buzdítására döntött úgy, hogy ugye a nagy közönség előtt is bemutatkozik írásaival, pontosabban Abafi című regényével, amely 1836-ban jelent meg nyomtatásban. Na most 1843-ban ő már a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja lett, és hát a Kisfaludi Társaságnak először tagja, később igazgatója, és hát végül is első elnöke lett. Pár szót a családról, ugye első házassága Kálai Erzsébettel nem volt boldog, 1834-ben válással végződött. Pesti tartózkodása alkalmával 1836-ban ismerkedik meg báró Podmanicki Júliával, akit végül is csak 1847-ben vesz feleségül. Podmanicki Júlia lesz az, aki hát végül is ugye később a számüzetésben is Jozsika Miklós mellett kitart. 1848-ban részt vesz az erdélyi országgyűlésen, majd az első pesti ugye képviseleti országgyűlésen a főrendi ház tagjaként jelenik meg. A tagja az Országos Honvédelmi Bizottmánynak, és a forradalom leverése után külföldre szökik. Először Lipcsében rejtőzködik, majd pedig Brüsszelben telepedett le. 1850-ben különben itthon halálra ítélték, és 1851-ben jelképesen ki is végezték. 1859-ben Brüsszelben az ő vezetése alatt jött létre egy központi sajtóiroda az emigránsok számára, amely sajnos csak 1861-ig működött. A betegsége miatt kénytelenek áttelepedni Drezdába, és végül is itt Drezdában éri Jozsika Miklóst a halál 1865. február 27-én. Azt is érdemes itt még elmondani, hogy a házaspár Hanvai 1894-ben kerülnek haza, pontosabban Jozsika Samu bárónak, az író unokavejének köszönhetően, és hát végül is a házsongárdi temetőben helyezik örök nyugalomra. Jozsika Miklóst a magyar történelmi regény megteremtőjének, ugye a magyar regényírás atyának nevezik. Az Abafi után ugye több regénye is megjelent, ebből éppen csak néhányat érdemes itt most felsorolni. 1836-ban Zólyomi című regénye, 1837-ben az Utolsó bátori, 39-ben a Csehek Magyarországon, 43-ban Zrinya költő, 1844-ből a Két Barcsai, mondjuk ez egy dráma, 1847-ben Jozsika István, vagy éppen 1864-ben Szikla Rózsa. És hát emlékét ugye Erdélyben ma is őrzik, ugye ne felejtsük el, hogy Tordán nevét viseli egy magyar tannyelvű középiskola, illetve ugye ugyancsak Tordán egy emléktábla is létezik szülőházán. Jozsika Sámuel, aki korábban már említett, ugye konzervatív párt egyik vezetőjének, Lajosnak a fia, ő 1848-ban született, pontosabban Salzburgban, és ahogy mondtam, tehát Jozsika Lajos és Bethlen Adél grófnő fia. Nagyszebenben, majd Párizsban, illetve az angliai Stonyhurst kollégiumban tanult, később jogtudományi tanulmányokat folytatott, természetesen vármegyei szolgálatban kezdte politikai karrierjét, Hunyad vármegyében, Kolozs vármegyében. 1879-ben az Erdély Gazdasági Egylet alelnökének választották, majd 1889-ben a főrendi ház élethossziglani tagja lett. 1886 és 1888 között Kolozs vármegye főispánja volt, és hát 1885-ben már kinevezték az Erdély római katolikus státus alelnökének, és hát amelynek 5 év múlva, tehát 1890-ben elnöke is lett. 1892-vel kezdődően országgyűlési képviselő, pontosabban a Kolozs vármegyei Kolozsi kerületnek a képviselője, 93-ban már belügyi államtitkár, és 95-ben őfelsége személyek körüli miniszter, és ezt a funkciót 1898-ig, tehát 3 éven keresztül töltötte be. Később 1912-ben a főrendi ház elnöke is lett. 1918 után kivette a részét az erdélyi kisebbségi politikai életből is, és az 1922-ben létrejött Országos Magyar Párt első elnökeként tevékenykedett, sajnos rövid ideig, tehát egészen következő évben, 1923-ban bekövetkezett haláláig. Érdemes még megemlíteni a 20. századból Báró Jozsika Jánost, aki az Országos Magyar Párt vezetőségi tagja volt, képviselőként tevékenykedett a román parlamentben, 1940-ben az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke lett, sőt 1940 és 1944 között Szilágy vármegye főispánjaként tevékenykedett. Na most el kell mondani, hogy a Jozsika család is létezik napjainkban. Itt is el kell mondani azonban azt, hogy a világ különböző országaiban, elsősorban Ausztriában, Németországban, Ausztráliában élnek a családtagjai.
A következő percekben a Jozsika család épített öröksége.
A család legrégebbi birtoka Erdélyben ugye Branyicska, amely 1595-ben került Jozsika István kancellár tulajdonába. Az itt létező várat a 14. században építették, és ugye még Jozsika előtt 1590-ben alakították reneszánsz várkastélyát. A legnagyobb pusztítást az 1784-es Hória féle lázadás idején szenvedte az épület, de a 19. század elején is többször újra kellett építeni. Tudjuk például azt, hogy Józsika Miklós Leó fiának 1827-es keresztelőjén a kastély teljesen leégett. Később a család, pontosabban valahol a 19. század második felében egy új épületet emelt, tehát megmaradt a fal, megmaradtak a külső bástyák a régi várkastélyból, de közben egy új épület is felépítésre került. Az utolsó tulajdonosa a branyiskai birtoknak az előbb már említett Józsika János főispán volt. Most sajnos napjainkban a bástyák elhanyagolt állapotban vannak, a 19. századi épületben hát ilyen sérült személyeket ápoló központ kapott helyet, az viszont örvendetes, hogy a leszármazottak mondjuk visszakapták az épületeket. A másik családi birtok az Szurduk, és hát ez házasság révén került a család tulajdonába 18. században. Ekkor már létezett itt egy udvarház, amelyet aztán később a 19. században átépítettek. A birtok az író Józsika Miklós tulajdona volt, regényeinek egy részét is itt írta, többek között ugye az Abafit, amelyik 1836-ban jelent meg. Az átépítések, tehát a kastély átépítése igazából unokája Irén és férje Józsika Sámuel idejére tehetők, tehát valahol a 19. század végéről beszélünk. A birtokon a családnak egy kriptája is épült, amely egy klasszicista, mondhatni egyedi épület. Sajnos napjainkban úgy a kastély, mint a kripta síralmas állapotban találhatók. Egy másik birtok a családnak Várfalva. Ez a 17. században került a család tulajdonába. Az itt lévő kastélyról sajnos nem tudunk nagyon-nagyon sokat, viszont el lehet mondani azt, hogy a kastély visszakerült a család tulajdonába, és a család szakszerűen restaurálta. Még említeném a Hosszúaszói kastélyt, amelyről már volt szó ebben a birtokban a szentkeresztiek kapcsán, úgyis ez a Hosszúaszói kastély házasság révén került a Józsikákhoz a 20. században, és ma visszakerült a tulajdonukba. És még ugyanúgy megemlíteném Csáky Gorbót, ugye Csáky Gorbóról is beszéltünk a Hallerek kapcsán, ugye Csáky Gorbó eredetileg a Csákiak tulajdonába volt, így került a Hallerekhez, később vissza a Csákiakhoz, és hát végül is házasság révén a Józsikákhoz. Különben a birtok Józsika János kormányzó és leszármazottai tulajdonában volt. A Józsikák egyik legfontosabb könyvtárát őrizték itt a kastélyban. A család azonban már a 19. század végén bérbe adta az épületeket. A világháború végén a berendezés teljesen elpusztult, ma pedig a kastélyból nagyon-nagyon kevés maradt meg. Na most erről a híres könyvtárról engedjék meg, hogy pár sort felolvassak. Kelemen Lajos egyik tanulmányából, amely a Csáky Gorbói kastélyról szól. A könyvtárszobába lépve, annak félhomályából sorra bontakoztak ki a szekrények fölött Mária Terézia, férje Lotaringiai Ferenc és II. József császár nem nagy értékű olajképei. Egyik falon egykorú kőrajzban Schwarzenberg Károly herceg erdélyi katonai kormányzó Mészárosra emlékeztető vaskos alakja volt látható, másutt Józsika János erdélyi kormányszéki elnök kőnyomatú képe függött. Közelükben azonban egy ritka becsű vízfestmény vonta magára figyelmet. Kolozsvárnak a déli oldalról a Házsongárd felől festett teljesen ismeretlen jóképe. Van den Rie belga rajzolóművésznek 1618-ban kiadott Északról a Fellegvár akkori helyéről rajzolt képe után ez az újabban 1928-ban előkerült kép volt fölfedezése idején erről az oldalról az egyetlen ismert jóvároskép. Azóta már két más délről festett vagy rajzolt képet is kiadtak, egyet 1734-ből, másikat 1838 tájáról. Most csak megemlítjük, hogy a Csáky Gorbói vízfestményen már rajta volt az Óvári Petricsevics Horváth Dániel, utóbb Rucskaféle, 1830-ban már bevégzett nagy kétemeletes ház, a mai régészeti múzeum. A kép francia nyelvű aláírása a művet Józsika Jánosnak, mint a gubernium elnökének ajánlja. Megállapítható, hogy a festmény 1830 és 34 között készült, mivel ő e méltóságot 1822-től 1834-ig viselte. Festője Charles Sonnenstein nevét is jelezte rajta. Ma már csak a legmélyebb sajnálkozással említhetjük meg, hogy ez az utóbbi Szurdukra átvitt, pontos rajzú, ritka becsű kép a szurduki kastély sok más értékével együtt 1944. októberében eltűnt. Magának a könyvtárnak az állományát Kádár József Szolnok Doboka megye monográfiájában 1890 1896-ban 2000-2600 kötetre tette. Ez azonban azóta is tekintélyesen gyarapodott, és 1928-ban legalább 5000 kötetre volt becsülhető. Két ritkaságát, egy 15. századi ősnyomtatványt és a már említett 1581-i verbőci példányt néhai Józsika Samu bankőrizetbe tette, de ma a család erről semmit sem tud. Legrégibb darabja 1928-ban egy 1528-ban megjelent latin mű volt. Ennek a századnak az első feléből nem is volt több darabja, és nagyon kevés volt a század második feléből is. Nem haladták meg a század, a 17. százévi könyvek sem, de ezek közt már ott volt Pázmány Péter kalóza, Káldi György bibliafordítása, Betlen Farkas Keresdi kiadású históriája, Verbőci hármas könyvének 1628-i ritka bécsi kiadása, mind hatalmas ívrét kötetekben. Az erdélyi magyar protestáns irodalmat a 100 évben Sárpataki Nagy Mihály Noé bárkája képviselte. De mindezeknél sokkal érdekesebb volt Loyolai Ignácnak 80 darab szöveges részmetszetet tartalmazó életrajza, mely eredetileg Rómában 1609-ben jelent meg, de aztán a jezsuiták 1650 és 55 között Nagyszombatban újra kiadták. Bővebb magyar szöveget nyomtatva a képek hátlapjára. S Veselényi Ferenc Nádónak ajánlották. E könyv oly ritka, hogy Szabó Károly régi magyar könyvtára csak két hiányos példányát ismerte. A Csáki Gorbói példányból is hiányzott az utólag nyomatott magyar címlap és előszó. Ellenben megvolt, bár megcsonkulva, az utolsó lap, mely mind a két másik példányból hiányzik.
Történész úr, foglaljuk össze a mai beszélgetésünket, a végső következtetések tehát.
A Csáki család tagjai főleg Magyarországon voltak birtokosok, de kialakultak erdélyi ágaik is. A család első tagját 1270-ben említik források. Csáki Miklós elsőként kapcsolódik Erdélyhez, ugye az erdélyi vajda tisztét tölti be. A fejedelemség idején István brandenburgi Katalin bizalmasa volt. Hogy a család több főpapot adott, Csáki Imre és Miklós váradi püspökök és Magyarország hercegprímásai voltak. A család erdélyi ága azonban kihaltak a 18-19. Században, és hát váralmási birtokuk is szép lassan az enyészeté lesz. A családtagjai közül Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter volt, Károly hadügyminiszterként tevékenykedett, és Csáki István pedig külügyminiszter volt. A Józsikák közül az első Józsika, ugye István erdélyi kancellárjaként tevékenykedett. Józsika János 1822 és 1834 között erdélyi kormányzója, fiai közül Sámuel erdélyi kancellár. Egy másik Józsika Sámuel, Kolozs vármegye főispánja, az erdélyi római katolikus státus elnöke, és 1922 és 1923 között az országos magyar párt első elnöke. A család birtokai közül Branyicskát, Szurdukot, Várfalvát, Hosszúaszót és Csáki Gorbót említettük, ezek közül a branyicskai, várfalvi és hosszúaszói vannak ma újra a család tulajdonában.
Kálmán úr, köszönjük a beszélgetést, köszönjük a nagyszerű válaszait.
Én is köszönöm szépen, hogy újra itt lehettem, és hát egy hét múlva visszatérünk a Székelyföldre, a Mikes és Kálnoki családokról fogunk beszélni.
Így legyen, vagyis számítunk a válaszaira a jövő héten is, kedves hallgatók. A mai műsorunkban ennyit tudtunk elmondani a Csáki és a Jósika családokról. Vendégünk dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Az erdélyi főnemesség percei ezennel lejártak. Nagybodó Tibort, a műsor szerkesztőjét hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.